Kapos Ifjúság Segítő Magazin következik. Útközben, amikor minden azért még nem dőlt el, Kazinczy Bálinttal beszélgetünk erről. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szia András, jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Te többször fordulsz meg az én műsoraimban, de tulajdonképpen veled 2-3 éve beszélgetünk róla, ha jól emlékszem.
Hát körülbelül úgy vele, hogy...
Akkor még egyetemista volt, tehát most is az vagy tulajdonképpen.
Igen.
De akkor még jó a javában benne voltál a tanulmányod és kellős közepében, és akkor azt fontolgattuk tulajdonképpen, hogy milyen irányt vesz az életed, ha jól emlékszem. Mert...
Igen, volt szó arról is.
Igen, mert egyrészt ugye úgy tudtuk, hogy most is így van, hogy te rádiózgatni szoktál, nem tudom, most kicsit kevesebbet a civil rádióban, mellette más is csinálsz, tehát a sajtó számodra mindig ott van. Másik oldal pedig úgy emlékszem, hogy nem túl régen fejezted be azt a fajta szerepet, amit a egyetemi utolsó évnek számít, ugye, és akkor gyakorló tanítást végeztél, jól tudom, egy középiskolában. Mi volt?
Így van, és ez még tart is. Most nyári szünet van, de majd utána még folytatódik ez.
Még a gyakorló tanítás?
Így van, még egy fél évig folytatódik.
És akkor ugye év végén, tehát december végével zárul az egyetem, ennek egy számára?
Hát így van. Ugye elméletileg az egész január végén vagy február elején ugye a záróvizsgákkal, meg a szakdolgozatírás, tehát mindennel együtt, valahogy így jövő év elején.
És akkor jövő év elején lesz a valamikor az államvizsgád, ugye?
Igen.
És így akkor van. Fog kiderülni, hogy te középiskolai tanár lehetsz, francia és milyen szakos?
És magyar szakos.
Uh-huh. És mind a kettő fontos neked.
Így van.
Egyébként hadd kérdezem, mennyire tudod, a francia sem könnyű, az is fontos kérdés, de mennyire tudod követni például a magyar irodalom mozgását, mert ugye azért mindig, amikor irodalmat tanítanak, akkor sokszor meg szoktunk feledkezni, hogy közben telik az idő, és ráépül a kor irodalma, és azért nagyon nehéz letisztítani, hogy ebből a korban megjön a irodalomban, mi az értékes, és mi az, ami csak olyan utánzás.
Így van, hát... Igyekszem azért lépést tartani ezzel is. Most például legutóbb ugye, hát szoktam járni például ugye van a Vörösmarty téri könyvvásár, könyvhét, ami azért csak néhány nap volt most idén például. Oda például rendszeresen kijárok, szeretek olvasni. Ami nehézség talán ebben az, hogy én egyelőre én úgy olvasok általában, hogy mindig van valami konkrét témakör, ami engem nagyon érdekel, ez mindig változik, mindig más érdekel, és akkor mindig abban a konkrét témakörben keresek annyi könyvet, amennyit csak találok. Volt, hogy csak francia nyelven találtam, és e-bookot, és akkor azt letöltöttem, megvettem interneten, úgy olvastam el. Szóval mindig megvan, hogy úgy nagyjából most éppen milyen korszakomat élem, és mi érdekel, és akkor abból mindenféle könyvet, amit találok, olvasok. De ez sokszor sajnos nincs... De ez sokszor nem azt jelenti, hogy a magyar kortárs szép irodalommal, ami éppen aktuális új művek, azokat olvasom és képben vagyok. Szoktam ilyeneket is, de sokszor meg egészen más az érdeklődési köröm.
Mik ezek? Mert ugye, ha rólad van szó, akkor érdekelnek az érdeklődési köröt, tehát nem kell mindegyiket elmondani, de mik ezek a jellegzetes témacsoportok, amire úgy rácuppansz, amikor rá fókuszálsz és próbálod keresni hozzá az olvasnivalókat.
Igen, hát most a legutóbbi néhányra tudok visszagondolni. Például, hát most legutóbb éppen a, mondjuk ez nem a legjellemzőbb, de legutóbb épp a könyvvásáron egy H. János könyvet vettem. Uh-huh. Ez egy ilyen novellás kötet, és ami tetszett abban az, hogy ilyen kicsit ilyen karikatúraszerűen így nem a magyar tanítás, de ahogy az irodalomról beszélünk, azt figurázza ki,
hogy...
Igen, és hogy milyen lehet egy, nem tudom, a lírai én, meg a költői szerepek milyenek lehetnek, én most ezt nem tudom szóval visszaadni.
Mit csúfolt ilyenkor? Magát hát, hogy... tudományoskodás, vagy mit?
Igen, meg hogy ilyen nagyon elvontan beszélünk sokszor az irodalomról, meg akár a költői szerepekről is, és ilyen nagyon-nagyon humoros formában ír ezekről. Ez szerintem idén jelent meg ez a könyv, szóval abszolút új, és nekem ez nagyon tetszett, kb. A feléig olvastam még el, de azért is vettem meg, mert rögtön arra gondoltam, ezt így a tanév végén vettem meg ezt a könyvet, és beleolvastam, és rögtön az volt bennem, hogy na, majd irodalomórára ebből szeretnék bevinni valamit az osztályomnak, mert annyira szerintem nekik is tetszene, hogy be kell vinnem nekik valamit, de hát már olyan fáradtak voltak az utolsó egy-két órán, hogy ezzel már nem terhelt
el őket. Vinni ilyeneket? Lehet ilyeneket be...
Bocsánat. Igen, egyébként. Tehát ha az ember... hogy mondjam, bele tudja szuszakolni az éves tanmenetbe, vagy abba a tantervbe, amit megtervezett adott évre, akkor lehet.
Azért, mert ugye én azt tudom, hogy a NAT meglehetősen feszes és elég sok követelménnyel terheli meg a tanárok, a diákokat együtt, és ugye azt beszéltem a más irodalom tanárral is, és azt mondták, hogy rettetesen nehéz felette az ízlést, vagy a saját maga kedvenceit ilyen módon megjeleníteni, ami persze még bele is tartozik a kánonba, tehát beletartozik az összefüggés rendszerbe, tehát nem szembe megy vele.
Ez így van, azt én is úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, azt tény, hogy nagyon nehéz. Mm-hmm. Én ugye odaig látok bele ebbe a folyamatba, hogy én fél évet tanítok folyamatosan egy osztályt magyarból, tehát olyan módon még nincs tapasztalatom, hogy nem vittem végig osztályt, aha, és nyilván az nagyobb felelősség, ha az ember az elejétől végéig látja, hogy mit kell, hát csúnya szóval mondom, nem szeretem ezt a szót, de letanítani, mi a kötelező anyag, amit át kell vegyünk, és hogy azt 4 vagy 5 évbe, azt hogy tudom úgy
szétszórni,
hogy bele tudjak épp. Én most úgymond kedvezményezett helyzetben vagyok, mert a mentortanáromtól fél évre, vagy most 1 évre átvettem egy osztályt, és nekem azért most van némi, tehát hogy engem nem stresszel annyira az, hogy most hogy férek bele a 4 évbe, én csak ezt az 1 évet látom, és ha felvetek valamit a mentortanáromnak, hogy most annyira bevinnék valamit, akkor általában ő nyitott a felvetésre, mert ha lezártam egy témát, akkor be lehet azért ilyeneket vinni. Engem most még ennyire nem stresszel, de én is már most az elmúlt fél évben nagyon megtapasztaltam azt, hogy...
Én most nem is tudom, hogy menjünk tovább, de engem még a témáid érdekelnek, mert azt mondtad, hogy háj, de azt mondtad, hogy ez nem tipikus.
Nem.
Mondjál tipikust.
Hát ugye én sok ilyen pszichológiai jellegű könyvet szeretek olvasni, szeretek regényeket is. A pszichológiai jellegű például Orvos Tóth Noémitől olvastam ugye a legutóbbi könyvét, az nagyon érdekes volt. Vagy megvettem egy ilyet, ezt még sajnos még mindig nem sikerült sort kerítenem rá, de talán majd most a nyáron, hogy a kisherceg a pszichológusok szemével, és azért nagyon érdekes, mert én olvastam a kisherceget franciául is, és ugye ez egy klasszikus, és nekem nagyon tetszett, és sokat gondolkodtam akkoriban a mondandóján, meg hogy melyik részt hogyan tudnám értelmezni, és most van egy ilyen, és kifejezetten volt egy ilyen ötletem is akár, hogy pszichológiai, hogyan lehet értelmezni egyes részét a műnek, és akkor megjelent nemrég egy ilyen, hogy azt hiszem, hogy 3 vagy 4 pszichológus bizonyos, a mű bizonyos részleteihez kommentárokat fűz, és ezt egy könyv formájában kiadták, és megvettem, és ezt már nagyon várom, hogy olvassam.
Hát ha adódik lehetőség még, és mondjuk el is olvastad, akkor szívesen beszélgetnék róla, mert azért engem is foglalkoztat, és mondjuk azért sok emberrel beszélgetek a kishercegről. A kisherceg egy példatörténet arra, hogy hogyan lehet a szeretetet egymás felé meg kifejezni, meg ugye mit kell ahhoz tenni, hogy valóban létrejön a dolog, de egyébként ez igazából mindenkinek egy belevetítési lehetőség arra, hogy mindent lehessen róla gondolni. Mondjad?
Igen. És bocsánat, még hagyd tegyek hozzá valamit, hogy még 2 másik könyvet mondanék, amit most így a közelmúltban olvastam, egyet ki is olvastam. Ez egy novellás kötet volt, azt hiszem Kis Krumpli, Kiskóla, ez a címe. Ezt egy olyan ember írta, aki egy hölgy, nem emlékszem a nevére, de ő egy újságíró, és ez egy novellás kötete, és ez nagyon érdekes tapasztalat volt nekem, olyan szempontból, hogy így röviden szólva a magyar rögvalóságról szólnak ezek a történetek, és mindenféle...
Keresetlenül őszinte?
Igen, igen, és hogy a leg... tényleg sokszor azt éreztem, hogy a nyomorról, tehát minden értelemben, vagy lelki nyomorról, vagy másról, és hogy ez tényleg ez az a valóság, amiben élünk, és amiben az embernek talán így a hétköznapjában, vagy mondjuk az én helyzetemben nem látok bele, vagy kevésbé találkozok ilyen emberekkel, ezek a történetek úgy hirtelen ilyen sokszerűen felnyitják az ember szemét, hogy tényleg mi lehet azokkal, akik nem tudom.
És akkor párhuzamba is állíthatjuk, ismerős a földszinten lakó néniékre hasonlít akár a történet, vagy a szomszéd utcában lakókra, ugye így gondolod?
Ilyesmit. Szóval ez egy nagyon tanulságos kötet volt, és nem volt egy könnyű olvasmány, de nagyon-nagyon érdekelt. A másik, ami kicsit talán könnyebb vagy szórakoztatóbb, de ez se biztos, hogy jó szó, ahol a folyami rákok élnek, ez a címe. Még mindig az elején tartok, a tanítás miatt elmaradtam. Ez egy olyan könyv, ami felnövéstörténet is, meg krimi is, szól a magányról is, szól szerelemről is, szóval nagyon sokféle témát mutat fel, vagy vet fel a könyv, és nagyon izgalmas. Tehát van benne egy ilyen nyomozós szál, és ez ágyazódik be egy olyan történetbe, ahol kicsit a magányon is elgondolkodik, gyerekek amúgy a főszereplői.
Nem filmszerű ez a könyv? Tehát olyan sok képzeletet is mozgósító?
Igen, igen. Igen.
Tehát lehet, hogy ebből filmet is lehetne csinálni.
De, abszolút.
Nagyon érdekes, amit csinálsz, és azért szerintem, hogy jut időd olvasni is.
Hát ritkán jut, igen. Most például a tanítás alatt nagyon-nagyon kevés idő jutott, de igyekszem.
És franciául is?
Szoktam franciául is, franciául inkább híreket olvasok, meg, meg filmeket nézek, de olvastam franciául is könyvet, igen.
Kapocsi Fűság Segítő magazinban a Kazinczy Bálinttal arról kezdtünk el beszélni, hogy útközben van, amikor még azért minden nem dőlt el, és most azért annyit mindenképpen tudni kell róla, hogy egyrészt utolsó éves egyetemista, francia-magyar szakos tanárhallgató, másrészt pedig média kollégánk, úgyhogy a civil rádióban is, meg máshogy is ugye próbál mindenképpen szerepet vállalni a médiumokba. És szerintem ezt a felületet is rágjuk meg egy kicsikét, mert ugye azt tudom, hogy szeretsz tanulni, tanítani, ugye, és azt még megyünk egy kicsit a tanítás, és utána megyünk a médiumokba. Hogy vagy te a diákokkal? Mert ugye azért korban viszonylag közel vagy, és mondjuk már tanítottál legalább egy fél évet közöttük. Milyen velük lenni?
Én nagyon szeretem, én azt tudom mondani. Én nagyon, tényleg nagyon szeretek tanítani. Tényleg néha ilyen vicces helyzetek adódnak, mert van ugye egy 9-es, most tanítottam egy 9-es osztályt, akik nyelvi előkészítősök, meg egy 10-es osztályt, ők most lesznek 11-esek, tehát köztük és köztem olyan kb. 8 év van, az azért nem olyan sok.
Nem jelentős, így van.
Nem, és hát többször volt helyzet, például volt, hogy így én kísértem őket múzeumlátogatásra, és akkor leültünk a váróteremben, és ott vártuk a múzeumpedagógiai foglalkozás, hogy jöjjön az idegenvezetőnk, és akkor jött az idegenvezetőnk, és akkor így körbenézett a csoporton, és akkor megkérdezte, hogy és így pedagógus van itt valahol esetleg? És akkor én itt jelentkeztem, hogy én lennék az. Én kísértem az osztályt, hogy ilyen vicces helyzetek adódnak meg, hogy a portás így kilépőt kér, hogy valaki igazolja, hogy én kimehetek, és akkor mondanom kell, hogy én itt tanítok.
Csak a hallgatóknak mondom, azért Bálint meglehetősen fiatalos képű magában, megtévesztően fiatalos, úgyhogy szerintem érthető is, hogy a kérnek tőled ilyen kilépő papírokat, igen.
Szóval adódnak ilyen vicces helyzetek, de én szeretek a diákokkal dolgozni, meg nem tudom, voltak nehéz helyzetek ebben az évben is, leginkább a tizedikes osztályommal, ahol magyar tanítok, de ők is helyes csapat, kedvelem őket, velük sokkal lassabban tudtam összeszokni, meg volt náluk több másik tanárjelölt is, és több diákkal is beszélgettem velük, és akkor többen is említették az előző tanárjelöltet, aki volt náluk szintén egy évig. Szerintem őt nagyon kedvelték, meg érzékeltem, hogy ő egészen más alkat volt, mint én. A mentortanárom is mondta, hogy ő bement, és akkor ilyen csomósz ilyen személyes észrevételekkel beszélt a versekről, meg tűzdelte ilyen személyes kommentárokkal, és látom, hogy a gyerekeknek, vagy a tanulóknak ez nagyon tetszett, vagy a diákjaimnak, mondjuk így, nagyon tetszett, és mikor kértem szöveges visszajelzést tőlük most a fél év végén, ez meg is jelent abban, hogy nyugodtan én is mondjak személyes dolgokat, nem kell mindig olyan objektívnek lenni a tanításban, hanem nyugodtan a tanár úr is mondja el személyesen a véleményét.
Mondták neked?
Ezt így, igen, ezt ide írták néhányan, és nekem például ez még nagyon nehéz, mert valahogy nekem általában is a szokványoshoz képest több időre van szükségem, hogy feloldódjak, és meg, hogy személyes dolgokat mondjak. A másik, hogy nagyon én a magyar szaktól sokkal jobban tartottam, mint a franciától, és ezért valószínűleg egy kicsit túlkompenzáltam a dolgokat.
Túl komplikáltad inkább csak.
Hát, az is lehet.
Igen.
És rengeteget készültem az órákra, és mindig azt néztem, hogy tényleg, hogy szóhasználatra én általában is igyekszem odafigyelni, hogy mit hogy mondok, szóval nagyon a szakszerűségre törekedtem. Szóval én más alkat vagyok, mint az előző tanárjelölt, aki volt, de én például a feladatokkal igyekeztem nagyon változatossá tenni az, hogy hogy legyenek viták órán, hogy az ő gondolataik legyenek a fókuszban, mert szerintem ez a lényeg, hogy az ő gondolataikról szóljon az óra.
Hát azért számít, hogy te mit mondasz.
Hát
és az a fajta szubjektivitás, amit vártak tőled, és mondjuk az előző hallgató révén ebbe az értelemben kaptak is egy kis bemelegítést, az szerintem nem olyan nagy baj.
Nem, bár nyilván lehet az is benne van, hogy én a vers értelmezésekben ennyire virtuóz még nem vagyok, bár mint lehet, hogy az előző tanárjelölt volt, mert mondom, rengeteget készültem, és lehet, hogy nem tudom, szóval lehet, hogy neki ez már hozzám képest, ő már otthonosabban mozog ebben, vagy gyakorlottabb, az is lehet.
Te meg másban valószínű, tehát én nem. Hadd kérdezem, tegeződtöktél a diákokkal?
Nem, ugye az a protokoll úgy mondta, hogy a diákok magázzák a tanárokat, általában a tanárok tegezik, de én magázom a diákokat.
Hát ez teljesen korrekt, tehát egy súlycsoportban vagyunk. Hogy az uradalmi kasznát csinált annak idején, hogy letegezte a zsellérreket, és ugye a zsellér meg tetszik ezt az uradalmi kasznát, ez egy nagyon rossz szerepfelfogás, és én azt hiszem, hogy a helyes, hogyha te visszamagázod, vagy ha tegeződnek, akkor visszategezünk, és akkor ez a másik változat, igen, de nincs súlycsoportváltás. Csak azért kértem, hogy vagy velük, mert ugye tulajdonképpen tudják azt, hogy te például nem csak úgy, hogy is mondjam, tanárszakos, vagy hanem máshol is foglalkozol?
Hát
erről nem beszéltél velük.
Kevesen, de például a 9-es osztályom, őket nagyon-nagyon kedvelem.
Igen?
Én mindenkit kedvelek, de velük sokkal valahogy könnyebb volt megtalálni a hangot, meg nagyon nyitottak, az első alkalmaktól fogva így kérdezgettek, hogy a tanár úrnak van-e testvére, meg hogy cigizik-e, meg minden ilyesmit megkérdeztek, és velük könnyebb, gyorsabban ment az egész folyamat, és a másik könnyebbség, hogy ez az osztály, a másik mentortanárom, az osztályfőnökük, és nagyon kedvelem ezt a mentortanáromat is, és ilyen nagyon nyitottan mindenbe bevont, mentem velük táborozni, offőórákra mentem, és nagyon jól be tudtam kapcsolódni, és a mentortanárom is tök kedves volt, mindenbe bevont, és például volt francia tábor, és ott is végig ezzel a 9-esekkel voltam együtt, meg a mentortanárommal, és akkor ott is csomószor beszélgettem velük a parton, vagy együtt társasasztunk, és akkor ott meséltem nekik ilyeneket, meg egy csomó mindent én is meséltem nekik, ők is, szóval ők már tudnak rólam szerintem többet. Valaki Facebookon ismerősnek jelölt, meg követnek, meg ilyesmi, olvassák, amiket így kiteszek, és szóval valakik már azért így tudnak rólam ilyeneket.
Mit tudnak ők, amit még a hallgatók nem, mivel foglalkozol? Te mit csinálsz még a médiumokban?
Hát ugye gyakornok vagyok.
Hol?
Az Eduline hírportálnál. Ez a HVG-nek az oktatási szakportálja.
És gyakornok vagy, az mit jelent?
Hát,
mit kell csinálni, vagy mit lehet csinálni?
Ez igazándiból tulajdonképpen azt jelenti, hogy újságírást
tanulsz, vagy gyakorolsz.
Igen. Újságot írunk, és ez úgy néz ki most a gyakornoki program, ez 3 hónapos, tehát a nyár, a nyarat fedi le, és van egy nap, amilyen általában heti 1 vagy 2 nap, amilyen személyes jelenlétet igénylő, amikor bemegyünk, és délelőttől kb. Délután 4-ig bent vagyunk, mindig vannak feladataink, van, hogy valami oktatásunk van, és akkor nem tudom, megbeszélünk témákat, van, hogy mi javaslunk témákat, és nemzetközi hírportálokat figyelünk, javaslunk témákat, akkor valamit abból megbeszélünk, hogy jó lenne magyarul megírni, akkor összefoglaljuk. Valamikor van, hogy az EduLine-os újságírók vagy a mentoraink küldenek nekünk anyagot, hogy akkor ebből írjunk egy cikket, és akkor megírjuk, napközben átbeszéljük, elmondják nekünk, hogy mi az, ami...
Mit beszéltek át ilyenkor?
Hát, hát igazából rengeteg dolgot. Például az egyik az az, hogy hol érdemes információkat keresni.
Na, és tudsz valamit, hogy hol érdemes?
Ez az egyik legizgalmasabb volt, amit én eddig nem... Ez is, hogy professzionális újságíróktól tanulni, ez is nagyon új út volt, hogy például, hogy a parlament honlapját, hogy érdemes kiigazodni, ott miket érdemes figyelni, hogy kik kérhetnek ki információkat, hogy az oktatási hivatal honlapján, ami tényleg egy útvesztő, ott mikor, melyik fület érdemes nézni, hol lehet statisztikákat találni, hol lehet adatokat kinyerni, mikor, milyen felmérés van. Ilyen dolgokat átbeszéltünk, megfigyeljük ugye a nemzetközi külföldi hírportálokat is, és ha bármi oktatás szempontjából releváns téma van, akkor azt magyarul cikket írunk belőle.
És vita van például értelmezésekről, tehát hogy milyen tartalmak jelennek meg például információ alapján, hogy mit tudom én most, mi itt a fő baj az iskoláról, hogy mi itt az igaz. Tehát mondjuk azért végül is ezek a cikkek valamilyen módon valami mellé, vagy valamivel szemben jelennek meg, tehát a vélemény szempontból hozzájárulnak a napi folyamatokhoz. Erről ti beszélgettek?
Hát... Igazából...
Hogy ki mit gondol róla például?
Szoktunk beszélgetünk, de ilyen nagy véleménykülönbségek nem
azért kérdeztem, csak hogy szoktatok erről.
Igazából nem is tartalmilag elsősorban, hanem úgy mondanám, hogy szakmai viták, hogy mit, hogyan érdemes megközelíteni. Például én írtam majd egy cikket, és akkor... arról volt szó, tehát Nagy Erzsébettel készítettem interjút, aki a PDS-nek országos
választmányának a tagja, így van.
És annak apropóján, hogy voltak iskolák, a közelmúltban is egyre több, ahol tömegesen mondtak fel tanárok, és hogy olyan helyzeteket eredményezett ez, hogy volt, ahol a tantestület fele ott hagyta az iskolát. Igen. És az volt a téma fókuszában, hogy mit tehet ilyenkor egy iskolaigazgató, hogy amikor a nyár közepén egy ilyen helyzet van, akkor mit tud tenni, hogy tud toborozni, hogy tudja vonzóvá tenni a tanítást. Ilyesmiről kérdeztem, és... Na hát az a lényeg, hogy elkészült az interjú, és akkor próbáltam megírni a cikket. Ez volt az első, hogy úgy készítettem interjút, hogy aztán írott anyagot kellett belőle készítenem, és nem rádiós anyag készült, és nagyon furcsa volt így, mert na mindegy, nagyon furcsa volt, de ugye interjúban azért némi tapasztalatom már van, és akkor ott mondtam a mentorunknak, hogy amit eredetileg beszéltünk, ahhoz képest kicsit máshova helyeztem a fókuszt a cikkben, mert úgy éreztem, hogy amiből megbeszéltük, hogy kérdezem, ott kevés újdonságot tudtam meg, és ezért más aspektusát emeltem ki a cikknek, és ezért máshova került a fókusz. És hogy kérdeztem, hogy ez jó-e így, meg ilyesmi, és akkor mondták, hogy persze lehetséges, de még átbeszélni majd még most az egyik nap fogjuk majd ezt a cikkemet, hogy milyen lett, meg hogy hogyan. Úgyhogy például ilyen kérdésekben vannak.
Ez most meg is jelent? Meg is jelent?
Még nem, de ha jó lesz, akkor a napokban.
Jó, kíváncsi vagyok rá. Én el fogom olvasni, biztos vagyok benne. Azért is, mert azért csak a hallgatóknak mondom, Bálint ezzel együtt, azért, mikor itt beszélünk a mikrofonok előtt, az azt is jelenti, hogy rádiós. Valójában őszintén nem is csak így a civil rádióba kezdtél rádiózni, hanem szerintem a Eper rádióban.
Nem, a civil rádióban kezdtem.
Kezdte, igen.
De az Eper rádióban oda később csatlakoztam, egy két évvel később kell.
De az itt most rendszeresen dolgozol a civil rádióban.
Persze, igyekszem. Hát most a reggeli című műsorban vagyok jelen, ugye a szombat reggeli 8-10-ig tartó műsorban, és ott az 4 hetente készítem a műsort. Most ebben vagyok jelen itt.
A hallgatóknak mondd meg, a készítem a műsort, az azt jelenti, hogy te találsz ki a tartalmakat, és te állítod föl a sorrendet, és milyen módon beszélsz
így
róla,
van,
ugye?
Így van. Az interjúkat készítem. Mm. Így van, így van. Tehát az egész, illetve technikai segítségem szokott lenni, Mátéék. Uh-huh. Úgyhogy igen.
Így. Szereted ezt csinálni?
Szeretem, igen.
Miért? Miért jó ez? Mert most beszéltünk az előbb a diákok címén, ott az már mondtad, hogy miért jó. Mi a jó benne?
Az, hogy fontos dolgokat, vagy fontos információkat eljutathatok az emberekhez, ami úgy értem, hogy fontos, hogy beszéljünk róla. Meg ugye a műsorkészítés, a rádiózás szerintem ez egy kreatív folyamat, és
én a tanítás ezt, is az, már ne haragudj.
Az is, igen.
Igen.
És hogy én sokszor ezt leginkább akkor értem meg, amikor volt a kulturális műsorom, még futott, egy órás kulturális műsorom, hogy ez egy alkotói folyamat volt nekem. Hogy,
persze.
Mert volt egy-két adás, ami nekem nagyon komoly adás volt, hogy két epizódos adás 1956-ról, abban volt szakértő megszólaló, több szakértő megszólaló is, voltak hangi illusztrációs részek, és mire azt a kétszer egy órás műsort összeraktam, az egy nagyon nagy munka volt, és ki kellett találni, hogy építem fel, hova, milyen zene kerül, milyen hangeffekt, megírni a kommentáros részeket. Szóval ez egy nagyon komoly alkotói munka volt, és én annak értem meg, és azt nagyon élvezem, amikor ilyen folyamat végén az egészből lesz valami, és összeáll egy műsor, és akkor nagyon úgy érzem, hogy erre nagyon büszke tudok lenni, és maga az alkotás, alkotói folyamat, szerintem ez az, ami nekem például boldogságot jelent ebben, vagy ez tök jó.
Amikor elmentél az Eduline-ba a gyakornoknak, ugye az azt jelenti, hogy többit nem szüntetted meg, ugye? Tehát egyszer egy időben több felszólítás is van a médiumokban. Melyik a kedvenced? Mi itt az irány? Mi lesz a jövő?
Úgy érted, hogy rádió, vagy új
iratsajtó? Hát például rádió, igen, mert ugye azt is kiderült ugye a hallgatók számára, hogy volt önálló műsorod, irodalmi tárgyú, és nem meglepetés, ugye ezzel is foglalkozol. Másrészt rengeteg hírműsorban, különböző kisebb történetekkel próbálod a hallgatót tájékoztatni, vagy legalábbis bizonyos információs helyzetbe hozni.
Igen. Ez jó kérdés, hogy melyik műfaj... Én még mindig azt érzem, hogy talán a rádió áll hozzám a legközelebb, bár az írott sajtót még most kezdtem el kipróbálni, és hát voltak, akik korábban mondták, meg most is volt, aki mondta, hogy írjak, meg hogy jól írok, meg voltak, akik ilyeneket mondtak, meg szeretek is írni egyébként. Úgyhogy nem tudnám most megmondani, hogy most melyik lesz az az irány, amit nem tudom, ami majd kiemelkedik, vagy amit majd választanék, ha lenne választásom. Nem tudom megmondani, mert igazából mindkettőt nagyon szeretem.
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant est sourd. Je perds la raison à chercher tes bras brûlant de passion. Viens embrasse-moi de tes grands yeux noirs. L'étrange lumière a nimbé le soir de tous les mystères. Hop là.
Orvosi Ifjúság Segítő Magazinban Kazinczy Bálinttal, Útközben címmel, amikor még minden nem dőlt el címmel, beszélgetünk egy kicsit arról, hogy ő mit szeret, mert ugye két nagyon fontos irányról beszéltünk, ő szeret tanítani, és ugye utolsó éves egyetemistaként már vadul gyakorolja is ezt a szakmát, és élvezi szerintem a tanítást, és szerintem a diákok is kedvelik őt, csak ezt nem merte kimondani, mert azért még szerény, vagy szemérmetes, teljesen mindegy. A másik oldalon pedig beszéltünk arról, hogy egy média szereplő most már nagyon sok éve, nem tudom, hány éve csinálod?
2017 óta.
2017 óta különböző műsorokat csinál, önálló műsorokat is, meg különböző hírműsorokban is szerepel, és az utóbbi időben az Eduline-nal megpróbált az írásbeli újságírásnak is, én szerintem egy kicsit ugye nekifogni, és megkóstolni, hogy milyen ez írásban is, amit egyébként eddig is szóban tett. És valami olyasmit mondta itt a szünetben, hogy azt tetszik neked, hogy hallják, hogy olvassák, hogy reagálnak a műsoraidra, ugye?
Igen, ilyesmit, hogy most igazán most tapasztaltam meg először, hogy milyen az, amikor így eljut ténylegesen az emberekhez, amit így mondani szeretnénk, vagy el szeretnénk juttatni.
Igen. Ez az én igazi kérdésem, hogy igazából, hogy eljut-e, vagy mi jut el az emberekhez? Mert ugye te, aki végül is ezzel a dologgal úgy foglalkozol, hogy majdnem, hogy hivatásszerűen is azt tanultad is meg, hogy honnan kell tájékozódni. Talán azt is tudod, hogy azért ma azért egy nagyon fontos kérdés, hogy eljut-e az információ mindenhová.
Uh-huh. Igen, hát most két észrevételt tudnék erről mondani. Ugye legutóbb volt egy cikkem, ami arról szólt, hogy és tényleg büszke voltam, hogy ez ennyi emberhez így eljutott, hogy arról volt szó, hogy a Franciaországban megemelik a tanárok fizetését jövő évtől. Uh-huh. És akkor ezt megírtuk, vagy én írtam a cikket, ez 810 ezer forintnak felel meg, és hogy ez tényleg a francia...
Netto?
Netto. Uh-huh. Igen, és a 1500-ról 2000 euróra emelkedik jövőre, uh-huh. Az francia oktatási miniszter bejelentette, és én találtam a hírt, meg én írtam meg a cikket is belőle, és én csak a Facebook elérést láttam, ami publikus, mert nyilván ugye a hírportálnak vannak ilyen, ilyen Google Analytics, meg ilyen, tehát ők látják konkrétan, hogy hányan nézték meg a cikket, stb. Még erre nem kérdeztem rá, de a Facebookon azt láttam, hogy pár óra alatt, miután megjelent, ugye minden cikket Facebookon is megosztanak, és több ezren reagáltak rá, ilyen reakció gombokkal, és nagyon sok komment érkezett, talán nagyon sokan megosztották, továbbosztották, és hogy tényleg ez valahogy így, nem tudom, felrázta az embereket, vagy nagyon sokan reagáltak rá.
Mert sokan... érinti őket. Mert valószínűleg azt jelenti, hogy az talán most a pedagógus világban egy legnagyobb probléma sok más mellett, ugye, hogy mennyi a havi jövedelmük, és ugye ebben az értelemben, amikor hallanak egy más példát, hát nyilván éhesek rá, és ugranak rá az emberek, nem? Igen. Nem logikus?
Igen, mm-hmm. Igen. És hogy ez olyan öröm, vagy hát nagyon örültem, hogy ennyi embert megmozgatott, és hogy tényleg ez egy csomó emberhez most eljutott, és reagálnak rá, és a másik meg az, hogy ugye, hát ugye ismerjük ezt a véleménybuborék jelenséget, uh-huh. Hogy valószínűleg eleve azokhoz ér el ez a hír, uh-huh. Még akkor is, hogyha mondjuk lehet, hogy 100 000-es számban, uh-huh. Akik már eleve fogékonyak ezekre a dolgokra, uh-huh. Tehát azokhoz a mindig ezt szoktuk mondani, hogy vidéki elmaradottabb részek, területekre, Magyarországon, ahol mondjuk a létfenntartás problémájával foglalkoznak, oda ez sem jut el. Tehát ez a nem is tudom, ez a véleménybuborék jelenség az, ami, tehát hogy mindig ott van az emberben, hogy lehet, hogy ez eleve olyanokhoz jut el, akik eleve fogékonyak ezekre. De
az az érdekes benne, úgyhogy most belegondoltam, és most kívülről mondjuk a Holdról jöttem, azt lehet mondani, nagyon fura ez a magyar világ, mert ugye most soha ennyi technológia eszköz nincsen most, mert nem volt sosem, mint most, ami arról szólna, hogy az emberekhez eljussanak információk. Ma már a legkisebb faluban is van internet, és ezerféle módon lehetne címeket, információkat, minden mást olvasni. Mégis azt mondod, hogy nem jutnak el információk. Vajon mivel lehet ezt magyarázni? Mert ugye ez a tény, ugye, hogy sok annyi hordozó van ma már ebben a világban, már nincsen egyeduralkodó médium sem ugye Magyarországon, tehát ezerféle szálon lehetne tájékozódni, és valóban azt mondjuk, hogy nagy a tájékozatlanság különböző térségekben. Vajon miért?
Hát szerintem ez azzal indokolható, hogy nyilván, hogy elmaradottabbak nagyon sok vidéki település, vagy elmaradott, na, valahol nincs internet sem, valahol
hát azért
egy
nagyon ritka
luxust jelent azért, uh-huh, ilyen területek is vannak, meg nyilván az, hogy valahova csak az állami uh-huh, tévé jut el, és ott meg a kiegyensúlyozottságról egyáltalán nem beszélhetünk.
Uh-huh. Igen, csak azért kérdezem, mert ugye azt mondod, hogy az informáltság az kulcs például ebben a sajtó, vagy a médiumokban, de szerintem a pedagógus esetében is az informáltság egy kulcs dolog. Akkor az a titok, hogy hogyan lehet megtudni a jó dolgokat, azt nem lehet megosztani a világgal, nem kéne? Mert hogyha abban tudnának segíteni az embereknek, hogy jól tájékozódjanak, akkor egy csomó dolgot tisztában látnának, vagy tisztában látnának át. Uh-huh.
Hát igen, igen. Ez is részben szerintem ez is az oktatás kérdése. Uh-huh. És nem tudom,
most hogy kicsit próbálok közéleti szempontokat is előhozni te veled, mert ugye ez a két irányjal találkozol. A tanulás folyamatával, ami most középiskolai szintű, másrészt információkkal dolgozol, mint sajtós.
Uh-huh. Igen, igen. És ugye azt szokták mondani, és a kutatásokban is ezt megállapítják sokszor, hogy a magyar oktatási rendszer ugye az a gond, hogy azokat a társadalmi szakadékokat, amik jelen vannak, azokat sajnos csak mélyíti. Azok a diákok, akik mondjuk jobb szociális környezetből jönnek, őket segíti, akik nem, azoknak meg nem sok a perspektívát tud adni. Vannak kivételek, hál' Istennek, de hogy rendszer szintű probléma sajnos nagyon sok van, pláne nem is beszélve arról, hogy most ha vidékre megyünk, akkor ott eleve nagyon kevés, egyre kevesebb a szakképzett tanár. Most már arról beszélnek, hogy osztályokat, meg iskolákat kell összevonni, uh-huh, tehát ennyire nem is tudom, hiányzik a megfelelő.
Uh-huh. Tehát azt mondod, az oktatás ebben az értelemben romlik, ezt mondod?
Hát igen. Uh-huh. Meg hát az elmúlt napokban mi is ugye az EduLine-nál is arról írtunk, szinte napi szinten jelennek meg a cikkek, hogy hány pedagógus mondott most éppen fel. Most már, ha jól emlékszem, ilyen 2600 fölött van a uh-huh, közigazgatás.
Mennyi pedagógus lehet most körülbelül?
Már hogy...
A 2600 mennyi a mihez képest? Azért kérdezem.
Hát...
Olyan 150 ezer körül lehet.
Összesen hány annyi pedagógus?
Többé-kevésbé, igen. Uh-huh. Hát de lehet, hogy én tudom rosszul, de több mint 100 ezerre jó van. De ebbe bele kell értenünk, nem csak ebben az egyetemitől, a óvodapedagógus, aki mindenkit bele kell érteni, ebben az egyetemben uh-huh, nagy létszám.
Hát igen, ugye azért az egy nagyon nagy merítés.
Igen.
Ugye a közoktatásban a felsőoktatást már nem szoktuk ugye beleérteni. Uh-huh. Most, ha a közoktatásról beszélünk, akkor ugye nyilván a óvoda, bölcsöde, általános iskola és középiskola.
De ez a 2500 akkor is nagy létszám, tehát nagyon sok. És hát mondjuk azt mondott, hogy van egy pár szaktárgy, amiben már nincs is tanár. Tehát, hogy most éppen azt hiszem, az egyetemi felvételinél egy-két természettudományos tantárgyra alig volt jelentkező, kémiára, fizikára, jól emlékszem például néhányan.
Igen. Hát ami megrázó ebben, hogy például éppen most defelé olvastam egy cikket, ez ma jelent meg a Népszaván, és az EduLine-on uh-huh, is készült róla egy kis összefoglaló, vagy szemle, uh-huh, hogy van egy fizikatanár, aki doktori végcímmel rendelkezik, uh-huh, talán a Pécsi Tudományi Egyetemen tanított, aztán középiskolában is tanított, uh-huh, és most úgy döntött, hogy abba hagyja a tanítást, uh-huh, átképezte magát, villanyszerelőnek tanult, uh-huh, mert nem is tudom, 15 év szakmai gyakorlat után nettó valami 201 néhány ezret keres.
És villanyszerelővel meg élből egyből legalább ugyanennyit, vagy egy kicsit többet.
És azt mondja, hogy villanyszerelőként havonta körülbelül 500 000 megkeres.
Azt a mindenit.
Uh-huh. Úgyhogy tanárként ennek a, nem tudom, harmadát alig keresi meg. Uh-huh. Úgyhogy 15 év van mögötte, doktorival rendelkezik, egyetemen tanított. Hát itt tartunk. A Magyarországon nem
de
tudom, mert
szerintem
nem
a fizetésekben nem is biztos, hogy jól keresik az igazságot. Annyira elcsúsztak egymás mellett a különböző, hogy is mondjam, foglalkozások, és versenyhelyzet sincsen ebben az értelemben, mert ahol lehet ráterpeszkednek és próbálnak megtartani munkavállalókat. Én sok helyen nincs, hát most én láttam, hogy például autóbuszvezetőt is valami 430 000 nettóba várnak, ami azért egy csomó értelmiségi pályánál egyszerűen fel sem merülhet ennek az elérése. De ha visszatállunk itt az információ, hogy eljutnak, nem jutnak el, a vidéken sok helyre azt mondod, nem ez a gond, az a gond, hogy ezzel együtt vélemény van. Tehát mindenfajta társadalmi történésre kialakulnak megfogalmazott kategórikus vélemények, így is, úgy is. Ha azt mondanod, hogy nem jut el egy csomó információ, akkor az a korrekt, hogy nem tudok annyit, hogy erről állást foglaljak. Szerintem az a baj most, hogy ebben az értelemben mégis megjelennek a különböző vélemények, meglehetősen felszínes és nagyon külsődleges vélemények.
Igen, nagyon sokszor ugye érzelmileg reagálnak az emberek. Hogy,
igen? Akkor ez szinte ez a francia, hogy is mondjam, fizetés is ugye érzelmi reakció, amikor sokan olvastak téged.
Hát igen, egyébként. Szerintem is a kommentekben is azért sokszor kiderült, hogy sokszor érzelmi reakció. Igen, igen.
Hát igen. Az viszont, bocsánat, de az a cselekvés előtti állapot. Ha az emberek tulajdonképpen érzelmen reagálnak, akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen érintve érzik magukat, és arról szól a dolog, hogy fészkelődnek is a székükben, mert nem tetszik nekik, vagy valamilyen módon nagyon tetszik, hogyha pozitív dologról van szó. Az érzelem az közel van a cselekvéshez, nem tudom, jól mondom már.
Igen. Uh-huh. Igen, igen.
Akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag azért a mindennapos történésekben jelentős az érzelmi reakciók sorozata, hogy azt mondod?
Uh-huh. Igen, igen, igen.
Ez jó?
Hát attól függ, mikor, meg milyen döntés kapcsán.
És az érdekes, hogy te erre utazod, szeretnéd is, hogy tulajdonképpen sokan olvassanak téged, sokan reagáljanak, sokan kommenteljenek, és reagáljanak érzelmileg.
Én azt szeretném, hogy, hát nyilván érzelmileg is reagálnak, de ne csak úgy reagáljanak rá, hanem hogy tovább gondolják, mert az érzelmi reakció úgymond az az első reakció. És az olyan, hogyha ezt az ember tovább gondolja, a kontextusba helyezi, elgondol, tehát az a jó szerintem, ha valahogy el tudok gondolkodtatni embereket, mondjuk egy cikkel, vagy valami olyan dologgal, amit eljuttattam a nyilvánossághoz, ez a legjobb.
Igen. Igen, azért kérdeztem, hogy az érzelmi elége, mert akkor megtaláltuk a bulvárt, ahol tulajdonképpen semmi másra, mint a hatásra utazik egy csomó fajta eszköz, és ebben az értelemben az érzelem az egy nagyon könnyen felkorbácsolható az emberekben.
Persze, persze. Hát abszolút nem a bulvár.
Tehát azt szerint, hogy gondolkodjanak az emberek.
Így van,
igen, csak azt mondtad az előbb, hogy sok helyen azért erre nincs elégséges információ, meg talán késztetés sem, talán iskolázottság sem, meg gyakorlat sem, úgyha mondd fogom. Így.
Hát igen, igen. Nyilván ez attól is függ, hogy melyik sajtóorgánumot kik olvassák, kik a célközönség. Az Eduline-nál én olyanokat tudtam meg, vagy történeteket, hogy itt olyan sokszor olyan olvasók írnak, és magam is tapasztaltam, hogy kommentbe leírják, hogy milyen helyesírási hibák vannak a cikkekben, meg mit hogyan kellene fogalmazni, meg kijavítják, hogyha valami nem azt írjuk, hogy technikum, hanem valami más fogalmat használunk, és nekem ez nem baj. Ez nagyon jó, hogy, hogy akik olvassák ezeket a cikkeket, ennyire gondolkodnak, ennyire precízek, ennyire
pontosítanak.
Ez valahogy szerintem nagyon, nagyon jó.
Mi lesz vele tulajdonképpen? Már most ugye már 2 éve beszélgetünk a te sorsodról, és most kiderült, hogy 2 ilyen nagyon fontos főszereplő van az életedben. Egyrészt egy ilyen közéletiség felé sodró médium élmény, tulajdonképpen ami különböző próbálkozásokról szól, most nem akarom felsorolni. Másrészt pedig nagyon erős élmény neked az iskola. Mi így lesz van veled? Mi az irány? Mit hát, szeretnél csinálni?
Igen. Ez az 50 millió dolláros kérdés.
Igen.
Ez még én sem tudok igazából rá válaszolni. Ugye most tartottam volna, vagy tartok ott.
Igen.
Így a terveimmel, hogy ugye ha minden igaz, ugye még egy fél éven van, most nyáron már elkezdtem írni a szakdolgozatot, és ugye, ahogy beszéltük, január végén vagy február elején végzek az egyetemen, ezt csak így óvatosan mondom, tehát ez a terv. Akkor lesz a záróvizsga, és ugye én úgy terveztem, hogy szeretnék tovább tanulni Franciaországban, és már elég sok dolognak utána néztem, megvan, hogy hova szeretnék menni, elkezdtem ösztöndi lehetőségeket keresni, szóval sok dolognak már utána néztem, de most úgy néz ki, hogy lehet, hogy módosul kicsit a tervem, vagy kitolódik, mert ugye...
Van magyarázat is.
Igen, igen. Ugye van ez a pedagógus minősítési rendszer, amit ismerünk, és most azon azt fontolgatom, hogy esetleg, ha végzek az egyetemen, utána még egy évet, vagy egy vagy másfél évet itthon tanítani valahol, legalább, Hogy utána mi lesz, persze, az még szintén kérdés, de amennyit biztosan vállalnék, az talán ennyi, és akkor átminősülhetnék pedagógus egy kategóriába, és akkor viszont, hogyha ezt most nem csinálom meg, akkor ez az egy év, amit az egyetem utolsó évében a gyakorlattal töltöttem, az elveszne, ha később úgy döntenék, hogy újra tanítani szeretnék, és előről kellene kezdeni a két év gyakornokságot. Ha viszont most még egy évet folytatom, és átminősülök, akkor abban a kategóriában maradok.
Ha így hallgatlak téged, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen te még mindig csak pedagógus akarsz lenni, ha bármilyen módon kalandozol jobbra-balra a világban, titkon te mindig pedagógus szeretnél lenni.
Lehet.
Lehet?
Ez is lehet. De ezt mondom, még nem eldöntött kérdés, mert még szeretnék talán úgy mondom, hogy lehetőségeket teremteni. Hát most ugye nem kell beszélni a magyar közéletről, és hogy na mindegy, hogy ma is mi történt, meg az oktatás milyen helyzetben van. Én szeretnék tovább tanulni, ezt már sok éve célom, eldöntöttem, és ehhez én mindenképpen
mit szeretnél tovább tanulni? Miben szeretnéd magad elfejlődni?
Hát újságírást. Aha. Szeretnék tanulni egyetemen, Franciaországban, ez egy két éves mesterképzés. Most erre lehetne mondani, hogy persze, hát most gyakornok vagyok, itt tanulhatok a legtöbbet, de azért mégis más, hogyha külföldi tapasztalatot szerez az ember, külföldi egyetemen, nemzetközi közegben akár, az megint egy egészen más tapasztalat, és megint újszerű, ahol szerintem megint rengeteget tudnék tanulni. Úgyhogy én ezt mindenképpen
azért
tartom.
Az érdekes lenne, hogy ott tanulsz, mert mennyire adaptálhatóak a magyar viszonyokra például az ilyen szintű tanulmányok, mert nekem mindig az az alapproblémám, hogy más kontextusban tanulsz, más összefüggésrendszerek, más kulturális környezetben, másfajta, nem a nyelv itt igazából az alapkérdés, hanem az, hogy azok a tartalmak, amiben ezek a szakmailag kimunkált magas stúdiumok, azok mennyire adaptálhatók egy kicsit, azt hiszem, más, Európa más sarkában vagyunk mi, mint Franciaországban.
Hát igen, igen. Ez jó kérdés, ezt erre nyilván meg sajnos nem tudok válaszolni, de nekem az előfeltevésem, hogy valamit biztosan lehet adaptálni. Tehát annyi új hát dolgot persze. tanulhatott az ember, hogy most ha arra gondolunk, akár mondjuk most ilyen nagyon közhelyes példa, Széchenyi, vagy éppen Vörös Martira gondolunk, most éppen őt tanítottam, ők is ugye a reformkorban járták a...
Hát hogy nem?
Nyugati országokat, és aztán nagyon sok jó gyakorlatot átültettek hazai viszonylatba. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból is mérvadó az, hogy ők mit tettek a múltban, így és van. Ma is ugyanúgy ez érvényes lehet.
Igen, csak ezek a tapasztalatok akkor érdekesek, hogyha operatívak. És mind a kettő, ugye, ha te most média munkás vagy, akkor gyakorlatilag nem operatív vagy, hanem tudósítasz, tájékoztasz, de nem vagy a gyakorlója egyetlen szakmai területnek sem, vagy ha pedagógus vagy, az sem tulajdonképpen a cselekvést, hogy tetszik üzemi vagy gazdasági szintjét jelenti, hanem a hozzákészülést. Tehát tulajdonképpen egyik se a közvetlen gyakorló életről szól, hanem annak az előkészíteiről, vagy pedig arról való kommunikációról szól. Tehát érted? Távol vagy tőle. Nem?
Most ezt nem kérdés.
Lefordítom. Tehát egyik sem gyakorlati ember. Mondjuk, ha te elmennél az egyetemre, máshova tanulnál, és ennek alapján te üzletembernek tanulnál, akkor azt mondom, hogy szuper. Akkor nagyon jó, megtanul jobban, hogy hogyan kell franciául céget működtetni. Ugye ezt mondom az egyik oldalról. De itt meg nem azt tanulod meg, itt megtanulsz egyfajta összefüggésrendszert, és Magyarországon másfajta a felszólítás, ugye a médiumokon be, ezt mondom most, ugye, ezt feltételezem.
Lehet, de az is lehet, hogy ott valami jó példát látok, jó gyakorlatot, valami apróságot, amit ugyanúgy ebben a viszonyrendszerben is működik. Szóval, meg az, hogy az ember mást lát. Tehát, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy kiszakadjunk a kicsit a saját közegünkből, és lássuk, hogy lehet másként csinálni ezt. Szóval az embernek legyenek más víziói, vagy szóval szerintem ez mindenképpen nagyon
én
fontos.
Én veled értek egyet, csak provokáltalak. Pontosan az így van, kell sokféle dolgot látni, meg azt látom viszont, hogy benned van már a sajtó szintjén is bátorság. Magyarul mersz írni, és mered megfogalmazni, hogy mit gondolsz. Nekem mindig az a bajom, hogy a médiumban megjelenik a megfontolás. Vagy azok a szempontok, ami óvatosságra inti azt, aki csinálja, mert csomó feltételtől függ, hogy ő most mit fogalmaz. Azt hiszem, nálad ilyenek nincsenek.
Nem.
Nagyon érdekes, amiről beszélgetünk, és nagyon keveset beszéltünk a közéleti részéről, meg a saját, a privát életedről sem beszéltünk, de azért annyit hagyd mondjuk, hogy azért most azért ráadásul nyár van, és azért szezon ott te egyébként vízi ember vagy, és hogy tudom, kajak?
Nem, evezés.
Evezés,
ugye az más, mint a kajakkenú.
Világos.
Evezős, párevezős, meg váltótevezős hajók. Most sajnos kicsit az utóbbi, a tanítás során elhanyagoltam sajnos, de igen, most nyáron most tervezem újra folytatni, mert már is tapasztalom a mozgás hiányt, úgyhogy az nagyon jó lesne most már újra vízen lenni. Mm-hmm. Úgyhogy
régen voltál vízen ezek szerint.
Hát sajnos igen.
Hát kicsit. Akkor itt az idő elmenni. Kicsit most van az ideje, mert aztán télen nem szabad, télen máshova kell menni.
Na, így van, így van.
Úgyhogy nagyon érdekes, amiről beszélgettünk még, azért még van egy-két percünk. Azt hiszem, mikorra érdemes megint újra visszatérni ezekre a dolgokra, mert nekem mindig az az érzésem, hogy még mindig nem dőlt el semmi. Jó mondom?
Hát igen. Hát, mikor érdemes? Hát, nem tudom, egy másfél év múlva?
Egy másfél év múlva, akkor derül ki, hogy te megcsinálod ugye a pedagógus egy című...
Reméljük, ez a terv.
El akarsz odáig jutni, igen, és akkor álljunk meg egy kicsit, és beszélgessünk, jó? Mert arra lenne kíváncsi tulajdonképpen, hogy az, amikor te ezt a pedagógus egyet megszerezted, mennyire érint meg belülről az egész történet, uh-huh, és te azon kevés pedagógusok közé fogsz majd akkor tartozni, aki nem áll, ott marad az őr posztján, ugye, és megpróbál utolsó percig küzdeni, ugye?
Igen, igen.
Egyébként azt hiszem, hogy sok pedagógusnak ez a helyzete tulajdonképpen, amivel nem biztos, hogy jól bánik a döntéshozó, de sok ember ilyen szempontból áldozatos és hősiesen helytáll, és ő szeret tanítani.
Uh-huh. Igen, igen.
Szerintem az győzött meg engem is, hogy te is szeretsz tanítani tulajdonképpen.
Hát ez így van.
Ha. És főleg, amikor már lesznek tanítványaid, visszamenőleg és utcán köszönnek rád. Volt már ilyen egyébként korábbról?
Korábbról még nem.
Aha.
Korábban még
de találkoztál diákjaiddal, akikkel most dolgoztál, mondjuk a privát szinten? Privát
volt egyszer-kétszer, hogy összefutottam, vagy villamoson láttam egy diákot, vagy éppen bort vettem valakinek ajándékba, és megláttam ott a boltban egy-két diákomat. Egy-két ilyen volt.
És akkor zavarba jöttél?
Hát kicsit igen.
Mert most nem tudod, hogy kell ilyenkor szerepelni.
Hát igen.
Aha. Ezen túl kéne lenni, ugye? De hogy kell ilyenkor szerepelni egy jó tanárnak? Most te már diák is vagy. Hogy...
Nem tudom, én beszélgettem erről valakivel, és hogy az a lényeg, hogy ugye tanárként ugye tudjuk, hogy egyfajta referencia személy vagyunk a diákoknak, de hogy szerintem az a lényeg, hogy önmagunk legyünk. Tehát nem kell azt mutatni, akik nem vagyunk. Én sem vagyok tökéletes, én is iszok néha egy pohár bort, és hogy miért kéne másképpen viselkednem? Szóval, hogy és ha bemegyek egy boltba, és veszek egy üvegbort, akkor mi történik? Tehát, hogy azt is lehet mértékel, azt is lehet kultúráltan. Szóval, hogy nem, az van, a lényeg az, hogy nem utassak más, mint amilyen vagyok. Tehát, hogy az ember akkor tud hiteles lenni, és ugyanígy ez a hétköznapi életben is igaz, és ha ezt követem, és én tényleg igyekszem ezt követni, akkor egy hétköznapi találkozás során sem leszek más, mint a tanórán a diákokkal, csak más a helyzet.
Fantasztikus végszó volt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kazinczy Bálintnak, és köszönöm a technikai segítségét Márkus Máténak és Madarász Máténak is. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották, viszont hallásra.
Des amis choisis. par d'abord. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Celle qui est tenue le coup, qui m'est jamais virée de bord, mais virée de bord. Naviguer en père peinard sur un grand mare des canards, et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord, oui, et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord.